Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amin megírva találjuk a zsidókhoz írt levél harmadik fejezetének első 8 versében a következőképpen. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Amen. Kedves testvérek, nap mint nap nagyon sok telefon hívása érkezhet egy-egy embernek, ezt tapasztalhatjuk mi is, főleg, hogyha van vonalas telefonunk is, akkor azt is megtapasztalhatjuk, hogy a hívásoknak a 90%-a számunkra teljesen felesleges hívás. Sokszor érkeznek olyan hívások, hogy ajánlatnak mindenféle üzleti ajánlatot, a legjobb televízió előfizetést, a legjobb újabb telefon előfizetést, vagy valami kiváló kirándulást, ahova el lehet menni teljesen ingyen, vagy olyan termékeket, amivel az egész életünket megújíthatjuk, és mindenre jó, és mindenre megoldást kínál. És persze mindezt ingyen, aztán később derül ki az, hogy nem is igazán ingyen vannak ezek a dolgok. És hogyha mégis kapnánk valamilyen olyan ajánlatot így telefonon, ami tényleg ingyen van, ami tényleg életünk alapvető problémájára ad megoldást, és tényleg nagyon nagy előnyökkel jár a mi életünkre nézve, akkor lehet, hogy azt is úgy reflexből visszautasítanánk, kapásból jönnének a megszokott mondatok, hogy nem szeretnék, köszönöm, vagy ha tovább folytatódik, akkor egy kicsit erélyesebben, de lerakja az ember a telefon. Pedig valósággal egy nagyon jó ajánlatot kapnánk. Csak azért, mert rengeteg más felesleges és haszontalan hívás és információ érkezik. Pedig létezik ilyen ajánlat, amely teljesen ingyenes, amely életünk alapvető problémájára jelent megoldást, amely egy olyan helyre kínál utat, lehetőséget, ahol tényleg nincsenek már problémák, nincsenek gondok, és nincsen semmi, ami megkeseríthetné az embernek az életét. És addig is, amíg eljut oda az ember, addig a problémákra, a nehézségekre gyógyírt és erőt és segítséget kaphat. És a testvérek gondolom kitalálhatták, hogy itt arról a hívásról beszélek, amiről itt az ige is, a felolvasott ige is az elején, arról a mennyei elhívásról, amit Jézus Krisztusban kaphatunk. Azt olvashattuk itt ennek a szakasznak az elején, hogy ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. A levél címzettjei részesek ebben a mennyei elhívásban. Ők meghallották ezt a hívást. Mondhatjuk azt, hogy hát nekik könnyű volt, mert abban az időszakban még nem volt telefon, nem volt ennyi információ, nem volt e-mail, meg mindenféle technikai eszköz, amelyen keresztül eláraszthatták őket, de azért abban biztosak lehetünk, hogy abban az időszakban is az ördög bevetett mindent, hogy elcsavarja az emberek tekintetét, figyelmét, elvegye az emberek energiáját, és ne figyeljenek oda erre a mennyei elhívásra. Ne figyeljenek oda a mennyei elhívóra. De ma is lehetünk ennek a mennyei elhívásnak a részesei. Sőt, ez az ige is abban erősít meg bennünket, hogy hogy ma legyünk részesei, ma lehetünk részesei ennek az elhívásnak. És hogyha már meghallottuk ezt a hívást, akkor a mai napon erősítsük meg újra ezt az elhivatást, mai napon újra fordítsuk a mi figyelmünket az elhívóra, Jézusra. Mert benne érkezett ez a mennyei elhívás. Ő az, akit az Atya küldött, akit elküldött erre a földre, és erre utal egyébként az a szó, itt az apostol szó. Nem szokta a Szentírás Jézusra alkalmazni ezt az apostol szót, ugye inkább a tanítványokra, a 12 tanítványra alkalmazza ezt, meg másokra, akiket az Úr elküldött, hiszen ez azt jelenti, hogy küldött. De a mennyei Atya küldte az ő fiát, tehát ilyen értelemben ő is apostol, és miért is küldte? Azért, hogy a mi bűneinket magára vegye, hogy közben járó legyen, hogy az Atya és köztünk ő legyen az a közvetítő. És ezért mondja itt, hogy ő a főpap, ő az, aki bemutatta az áldozatot önmagában, önmagát áldozta fel a bűneinkért. És ő nagyobb mindenkinél, nagyobb még Mózesnél is. Pedig Mózes nagy ember volt, Izrael életében egy kiemelkedő személyiség. Nagyon nagyra tartották őt. Ugye ő volt az az ember, akit kiválasztott az Úr arra, hogy kivezesse a népet Egyiptomból. Ő volt az, akin keresztül az ő törvényét adta, a 10 parancsolatot is adta, és akivel különleges módon beszélgetett az Úr. Nagyon nagyra tartották Mózest, fontos személyiség volt. Ugye nemrég olvashattuk az apostolok cselekedeteiben, hogy Istvánt is ezzel vádolták, hogy semmibe veszi Mózest, káromolja Mózest és az Istent. És Jézus mégis azt mondta, hogy Mózes, amikor a törvényben szólt, akkor ő róla írt. János evangéliumának 5. fejezetében olvashatjuk, hogy mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ő ugyanaz az Isten, aki kinyilatkoztatta magát Mózesnek is, ott az égő csipkebokorban, amikor mondta, hogy vagyok, aki vagyok. Jézus ugyanaz az Úr, ugyanaz az Isten, ő nagyobb Mózesnél is. És ez az első szakasz a zsidókhoz írt levélben erről szól, hogy Jézus nagyobb mindenkinél. Nagyobb Mózesnél is, nagyobb az angyaloknál is, mindenek fölött való Úr ő. És ő az, aki szól most ezen a levélen keresztül hozzánk is. Az imént felolvasott szakasz így záródott, hogy ezért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. És ezeken a szavakon keresztül az Úr többször is szólt az ő népéhez. Erről a Bibliában olvashatunk. Hiszen először is arról a történetről van szó, amikor Izrael népe vándorolt a pusztában, és nem volt víz. És elkezdtek zúgolódni, elkezdtek lázadozni Mózes és az Isten ellen, hogy hát ezért jöttünk ki Egyiptomból, hogy itt halljunk szomjan. És az Úr adott Mózesen keresztül vizet nekik. Ez az az időszak, ez az az elkeseredés, amiről olvashattunk most ebben az igében. Ekkor is már figyelmeztette őket az Isten, de ők csak-csak zúgolódtak újra és újra. Előjött valami olyan dolog, ami elkeserítette őket, és ami miatt az Isten ellen fordultak. És erről ír a 95. Zsoltár írója is, erről az időszakról. A 7. verstől a 11. versig így olvashatunk erről ebben a Zsoltárban, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a népre, és ezt mondtam, téveigő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Tehát itt van a 95. Zsoltárban, hogy Ne keményítsétek meg a szíveteket, most, amikor halljátok az Isten szavát. Tehát a Zsoltáros az akkor élő embereknek szól. Az Úr rajta keresztül az akkor élő embereknek beszélt. És most pedig a zsidókhoz írt levélben olvashattuk ezt a szakaszt. Egyébként háromszor előkerül ez a mondat a zsidókhoz írt levélben, hogy most, amikor halljátok az Úr szavát, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket. És azt olvashattuk itt, hogy most így szól a Szentlélek. Tehát a Szentlélek Isten a már leírt igét, azt élővé teszi. Az éppen akkor ige hallgatók számára aktuálissá teszi. Akkor épp pontosan abban a mostban szól az Isten, és most is szól a Szentlélek által. Nem tegnap, nem majd a jövőben, hanem most, ma, amikor halljuk az ő hívását. Akkor kéri azt, hogy ne keményítsük meg a szívünket, hanem halljuk meg az ő szavát, és engedelmeskedjünk neki. És nagyon hangsúlyos itt a most. Nagyon hangsúlyos a ma. És nem olyan ez, mint az emberi erőltetés, meg tukmálás, amikor valamit akarnak ránk erőszakolni, hogy most csak nekünk, csak ebben az időpontban. Itt nem ember mondja, hogy csak most és csak nekünk, hanem maga az Isten mondja, hogy most szól, a mában szól. És ne szalasszuk el a lehetőséget, hanem engedjünk neki. Fogadjuk be azt az igét, és engedjük, hogy az átformáljon, újjá teremtsen bennünket teljesen. Az Úr most szól hozzánk. Most akármilyen helyzetben is vagyunk. Ő tudja, hogy mi az, ami engedetlenség a mi szívünkben. Lehet, hogy mi is nagyon jól tudjuk, hogy mi az, amire az Úr rávilágít, amiben szólít bennünket, amiből megtérésre hív bennünket. És azt szeretné, hogy ezt ne halogassuk, hanem ma, amikor halljuk az ő szavát, akkor engedjünk neki. Jó ezt látni tehát, hogy ezeken a szavakon keresztül az Isten szólt a korábbi nemzedékekhez is, és a Szentlélek által az igét, hogyha olvassuk, akkor abban a pillanatban élővé válik számunkra az az ige is, és azon keresztül formálja az Isten a mi életünket. És tényleg akármilyen állapotban vagyunk, mehetünk hozzá, és kérhetjük őt, hogy ő legyen az, aki átformálja a mi életünket. Sokszor emlegetjük azt, hogy hát az ember csak a bajban menekül oda az Istenhez, sokan csak a bajban kiáltanak hozzá, hogy jaj Istenem, jaj segíts rajtam. Még az ateista is ezt mondja, amikor nagy bajban van. De ez nagyon kevés, hogyha csak ekkor kiáltunk hozzá. És azt is láthatjuk, az igéből is láthatjuk, hogy nem minden ember fordul az Úrhoz a bajban. Sokszor a nagy bajban még inkább megkeményedik az ember. Ahogyan láthatjuk itt is ebben a szakaszban, hogy ott van a probléma, ott van a gond, nincsen víz, és megkeserednek, megkeményednek ezek az emberek még inkább. És sokszor lehet ezt hallani, hogy jön valami tragédia az ember életében, és akkor azt mondja, hogy hát ha lenne Isten, akkor ezt nem engedte volna meg. Akkor nincs Isten, mert ilyen hatalmas probléma történik az életemben, vagy a másik ember életében. Aztán ugyanaz az ember, hogyha valami összejön az életében, valami olyan jól sikerül, akkor azt mondja, hogy van Isten, mert ez sikerült, mert ez jól alakult. Mintha ettől függne, hogy van Isten, vagy nincs Isten, hogy velem éppen mi történik, hogy valami baj történik, vagy valami számomra kedvező dolog. Megfeledkezik az ilyen ember arról, hogy milyen világban élünk, hogy az Istentől elszakadt világban élünk, hogy abból fakadnak ezek a gondok, ezek a bajok. És nem ismeri az ilyen ember az Isten. Pedig ő az, aki létrehozott bennünket. Ő az, aki alkotott minket. Ő az, aki felépített minket, mondhatnánk így is, hiszen úgy beszél ez az ige a mi életünkről, a mi testünkről, mint házról. Ő az, aki összeszerkesztette a mi testünket, a mi lelkünket is, a mi egész valónkat. És minden alkotásnál feltételezzük, hogy azt valaki létrehozta. Még hogyha nem is ismerjük a szerzőnek a nevét, ha látunk egy szép festményt, egy szobrot, vagy egy gyönyörű épületet, akkor gondoljuk, hogy ezt valaki létrehozta. Senki nem gondolja azt, hogy ez magától csak úgy kialakult volna. És mégis jön ez a balga gondolat, hogy az ember testéről azt gondolják sokan, hogy az csak úgy magától létrejöhetett. Meg úgy ez az egész világ, csak úgy a véletlen folytán, meg a hosszú idő nyomán. És a tudomány mögé bújnak emberek, pedig a tudomány nem állít ilyet, hogy Isten nélkül jött létre ez a világ. A tudománynak ez nem kérdés. És gondolják sokan, hogy csak úgy magától ez a hihetetlenül bonyolult, összetett emberi élet, ez létrejöhetett. Az ige elmondja, hogy ő az, aki alkotott bennünket, ő az, aki létrehozott minket. És mégis azt lehet látni, hogy sokak életében az alkotó az nem lehet ott. A jogos tulajdonos nem lakik abban a házban. Mert kirekesztik, mert nem nyitották meg annak az ajtaját, nem engedték be őt. És itt jön elő az a kérdés, a mi személyes kérdésünk, hogy ott lehet-e az alkotó a mi életünkben. Hogy milyen vendég az Úr, hogy csak vendége esetleg, olyan heti egyszeri vendég, amikor úgy megpróbáljuk akkor beengedni, de utána mindennapos döntésekből kizárjuk, vagy esetleg ritkábban, amikor baj van, ahogy az előbbi szó volt erről, vagy tényleg ott lakozhat az Úr a mi életünkben, és ő lehet, aki tényleg Úr. Nem csak szavainkkal mondjuk, hogy Úr, hanem valóban úgy is viszonyulunk hozzá. Vagy esetleg sohasem járt ott. Megalkotott bennünket, de ahogy elszakadtunk tőle, és úgy jöttünk erre a világra, még abban az állapotban vagyunk, és nincs jelen a Teremtő Isten, az Alkotó Úr az ő lelke által bennünk. De mikor is lehetünk az ő háza? Azt írja itt az ige, hogy az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Tehát, hogyha ha bizalmunk van felé, ha bízunk benne, ha hiszünk benne. És ez a bizalom, ami itt szerepel, ez a szó, ez azt is jelenti, hogy bátorsággal tenni valamit, vagy nyíltan kiállni valami miatt. Tehát olyan bizalomról, olyan hitről van szó, amely bátran vallást tesz Jézusról. És bátran kiáll ő mellette, akármilyen helyzetben is. Ma szeretik azt hangsúlyozni, hogy a hit az magánügy, az belső ügy, és persze, hogy belső dolog, de nem magánügy. A Szentírás arról szól, hogy egyáltalán nem magánügy. És itt is erről van szó, hogy bátran kiállni, és nyíltan szólni. Arról a reménységről, ami ott lehet a mi szívünkben. És itt mondja azt, hogy a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Talán olyan furcsán hangzik ez, hogy a reménység dicsekedése. Olyan sok mindennel tudunk mi dicsekedni, hogy hú, ezt vagy azt tettük, vagy ilyen nagy dolgokat tett a mi országunk mondjuk. Most is lehet azzal dicsekedni, hogy a legtehetségesebb brittek, angolok, azok magyarok lettek, és ezzel dicsekedhetünk, a tegnapi napon volt ez a tehetség válogató műsornak a döntője, és ott a magyarok győztek Britanniában, ezzel is lehet dicsekedni. De ez kevés, hogyha ilyenekkel tudunk csak dicsekedni. Azt mondja, hogy itt a reménységgel dicsekedjünk, ami Jézus Krisztusban meg lehet nekünk. És mit jelent az, hogy most dicsekedjünk? Hát tulajdonképpen ez is arról szól, hogy róla beszélni. Őt vállalni, és ha dicsekszünk, akkor tényleg az Úrral dicsekedjünk. Ő legyen az, aki számunkra a legfontosabb. Ő legyen az, aki betölti a mi életünket. És a reménységgel való dicsekvés, az sok helyen előjön az igében. Pál apostol is mondja a római levél 5. fejezetében, ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Tehát itt is azt mondja, hogy részesülünk az Isten dicsőségében, a mennyek országába kerülhetünk, ezt már most tapasztalhatjuk, már most ismerhetjük az Urat, hát ezzel dicsekszünk. De ez nem öncélú dicsekedés, hogy na, lássátok, én nekem mim van. Hanem ez a dicsekvés arról szól, hogy nagynak tartom az Urat, az ő tettét, és éppen ezért beszélek másoknak is, hogy ők is részesek lehessenek ebben. De nem elég annyi, hogy hitre jut az ember, és akkor utána azt mondja, hogy hát én hitre jutottam. Ebben a hitben meg is kell maradni, és szilárdnak kell lenni, ahogyan ez az ige is hangsúlyozza, és a Kolossi levél első fejezetében is olvashatjuk, hogy titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Tehát hitre jutni, benne bízni, és megmaradni, megerősödni szilárdan ebben a hitben, és itt jön elő az, hogy hát hogyan lehet elindulni ebben, hogyan lehet hitre jutni, hogyan lehet megismerni az Isten. Hát hogyha csak az alkotásait nézzük, már akkor is láthatjuk, hogy ő létezik. Láthatjuk azt is belőle, hogy ő hatalmas, és nagyon nagy Isten, aki nagyon bonyolult dolgokat tudott létrehozni, tehát sokkal bonyolultabb ő, mint amilyenek mi vagyunk. De ez kevés. Az Isten hív bennünket, szólít bennünket, és ugye erről szól ennek az igének az eleje és a vége is. Hogy mennyei elhívás részesei lehetünk, ő az, aki hív, ő az, aki szólít bennünket. Az igén keresztül, a Biblián keresztül. És ezért kell, hogy olvassuk a Bibliát, hogy megismerjük őt minél jobban. Ezért szólnak az ige hirdetések is a Biblia alapján, a magyarázatok. Hogy elmélyedjünk az ő ismeretében, hogy vele találkozhassunk. Mert ha elkezdjük olvasni úgy igazán a Bibliát, az olyan részeket is, amik úgy nem kerülnek elő talán ige hirdetési alapigeként, vagy úgy ritkábban találkozunk vele, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy ilyen az Isten. Az Isten ilyen dolgokat is véghez vitt. Mert az Isten nem olyan, amilyennek mi elképzeljük őt, vagy amilyennek mi várjuk, hogy olyannak kellene lennie, hanem az Isten olyan, amilyen. És ő kinyilatkoztatja magát, megmutatja magát az igében. És az igében találkozhatunk azzal a döntő dologgal is, hogy az Isten olyan, hogy az ő fiát adja oda. Hogy keresztre adja az egyszülöttjét. Hogy az Isten ilyen, hogy így szeret bennünket. Hogy az Isten így hív bennünket. És ez az utolsó szava felénk. A zsidókhoz írt levél ezzel kezdődik egyébként, hogy régen sokféleképpen szólt az Isten. Profétákon keresztül, látomásokon keresztül, ma már az ő fián keresztül szól. Ez az utolsó szava az Istennek felénk, hogy adta az ő egyszülött fiát. Aki őt nem fogadja be, aki ő hozzá nem fordul, az kimarad ebből a mennyei elhívásból. És amikor az Isten hív, az Isten szólít, az egyetlen jó válasz az, amikor mi indulunk engedelmesen. Ahogyan Lévit is szólította az Isten, ahogyan szólította Jézus, mondta, hogy jöjj és kövess engem, és ő rögtön fölállt és követte őt. És erről beszél Pál is a Filippi levélben, hogy egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te hívsz bennünket. Köszönjük, hogy most is hívtál ebben az igében. Urunk, kérünk, hogy ne keményítsük meg a szívünket. Hadd tudjunk leborulni eléd azokkal a dolgokkal, amikkel küzdünk, amelyekkel nem bírunk megbirkózni, és hadd tudjuk kérni a te szabadításodat. Hadd tudjuk kérni azt, hogy a kőszívet te távolítsd el belőlünk, és te adj nekünk új szívet, amely már csak te érted él. Urunk, köszönjük, hogy te szólítasz bennünket. Kérünk, hogy hadd tudjunk indulni. Amen.